hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Korunk influencer típusú kommunikációjával nem lehet hitünk örömhírét a maga teljességében átadni, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek, a 14. Leó pápa vezette első rendkívüli konzisztórium kétnapos vatikáni tanácskozása után. Erdő Péter kiemelte, hogy a konzisztórium hivatalos közlemények nélkül ért véget, mivel a bíborosi kollégium tanácskozása nem az a műfaj, amelynek záróokmánya szokott lenni, vagy amelyet követően az egyházfő rögtön apostoli buzdítást bocsát ki, ahogyan az a püspöki szinódusra jellemző. A pápa és a bíborosi kollégium 170 tagja zárt ajtuk mögött egyeztetett. Erdő Péter bíboros úgy vélte, a mai kor kommunikációs környezetében nem biztos, hogy nekünk állandóan moralizálni kell, mert ha csak erkölcsi végkövetkeztetéseket mondunk, egy olyan közösségnek, amely hitünknek a logikáját nem érti, annak nincs súlya. Erdő Péter kijelentette, azt érzékeli, hogy Leó pápának a megnyilatkozásaiban nagyfokú realizmus jelenik meg. Akár a nemzetközi történésekről, akár az emberek életéről legyen szó. Az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézmény hálózatának összes központja felkészült a rászorulók befogadására, tudatta a szervezet. A rendkívül hideg, havazással kísért időjárás miatt országos vöröskúd lépett életbe, amelynek célja az életveszélyes körülmények között élők, különösen a hajléktalanok fokozott védelme. Az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézmény hálózatának nem csak a hajléktalanokat segítő, de az összes központja is felkészült a lehetséges extra feladatokra. Maximális kapacitással működnek, és folyamatosan fogadják az érkezőket a szervezet hajléktalanokat támogató nappali melegedő és éjjeli menedékhely intézményei. Munkatársai fokozott megerősített utcai megkereső szolgálatokkal látogatják az ismert tartózkodási helyeken élő, rendkívüli időjárásnak kitett rászorulókat. Átfogó egészségügyi mintaprogramot indított a Semmelweis Egyetem Gödöllő térségében, az ott élők egészségi állapotának javítása érdekében, jelentették be Budapesten sajtótájékoztatón. Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondta, tavaly szeptemberben a Semmelweis Egyetem vette át a gödöllői szakrendelő fenntartását, ezzel párhuzamosan pedig jelentős fejlesztések indultak el. Néhány hónap alatt 20%-kal, heti 105 órával nőtt a szakorvosi órák száma, 50%-kal nőtt a laborellátások száma, új eszközök, ultrahangberendezés, röntgen, fogászati röntgen érkeztek, valamint hamarosan sportorvosi ellátás is indul a környékbeli mintegy 10 000 sportoló részére. Létrehoznak majd a térségben prevenciós intézeteket, több szűrőprogramot, a munkába bevonják az alapellátásban résztvevő házi orvosokat, valamint az egyetem szorosabb együttműködésbe kezd a kistarcsai Flór Ferenc kórházzal, a Veresegyházi Misszió egészségügyi központtal, valamint a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel, fogalmazott a miniszter. A magyar migrációs politika bevált, azt fenn kívánjuk tartani, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kiemelte, az Európai Unió számos kérdésben az európai emberek érdekeivel ellentétes döntéseket hoz, ilyen például a háború, az energiapolitika, vagy éppen a migráció. Ezzel szemben a magyar migrációs politika bevált, és ezt egyre több ország elismeri. Ez biztosítja a nemzeti érdeket, fűzte hozzá. Mint rámutatott, eközben Nyugat-Európa egyes nagyvárosaiban a migráns hátterű személyek aránya már a 30-40%-ot is meghaladja, ottani iskolákban előfordul, hogy egy 20 fős osztályból csak 2 gyermek nem migráns hátterű. Sport. Bogdán Ádámot nevezték ki a labdarúgó Fizliga 4. helyén álló DVSC sportigazgatójává. A Hajdúsági Klub a honlapján jelentette be, a korábbi kiváló kapus szerepvállalását, hangsúlyozva, hogy a 21-szeres magyar válogatott játékos elvégezte a Professional Footballers Association Business School sportigazgatói képzését Angliában. Fogalmazott Makrai Balázs cégvezető. Végül az időjárásról. Nagy részt erősen felhős idő valószínű, legfeljebb átmeneti időszakokra bukkanhat elő a nap. Néhol hószálingózás nem kizárt, majd estétől észak felől ismét havazásra van kilátás. A csúcsértékek mínusz 9 és plusz 1 fok között alakulnak, ha a nyugati észak-nyugati hatásszélen mérhetünk fagyponthoz közeli, még kelet-észak-kelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. január 10-én szombat reggel a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Szeretettel köszöntök mindenkit, tartalmas délelőttet kívánok önöknek, munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás és technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A mai nap gondolatébresztő mondata Morgan Freemantől származik, és így hangzik: az egyik legjobb tanács, amit valaha is kaptam, ne fogadd el azoktól a kritikát, akikhez sosem fordulnál tanácsért. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik Reggeli Beszélgetés című műsorunk. Ebben Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk egy január 1-én életbe lépett jogszabályváltozásról, 2025-ös évről, tervekről, szociális farmokról és egyéb aktualitásokról. Következzen bejátszásunk.
Tehát a kis traktorral, kézzel 80 fiatal kollega másfél kilométernyi utat letakarított, csodálatosan patikára fel is van sózva. Azt gondolom, hogy a szomszédok nagy örömére is mi ebben részt tudunk venni. Természetesen az állatokat el kell látni. Ilyenkor a kecskéink azok vemhesek, tehát amikor február végén várunk körülbelül egy 100 gidát, akkor a sajtüzemnek ebben az időszakban van a felújítása, tehát a tisztító, feltöltenítő festés, a belső fejlesztések, ezek vannak most napirenden. De már mindenképpen készülünk az idei szezonra, tehát nem sokára lesz Miskolcon a Tepertő Fesztivál, ott már saját standon jelenünk meg.
9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunk témája az evészavar lesz. Dr. Turi Ferenc pszichiáter tartott előadást tavaly a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Ebből idézünk és beszélgetünk is a szakemberrel. Következzen bejátszásunk.
A világ legjobb evészavar klinikáin tulajdonképpen a gyógyulási arány úgy fest, hogy a betegek fele meggyógyul, a betegek további egynegyede javul, de még azért visszamaradt egy-két tünet, és a betegek egynegyede krónikus lefolyás mutat, ami tulajdonképpen annyiban jó hír, hogy a betegek 75%-án tudunk segíteni. És ez tulajdonképpen, ez nem túl rossz prognózis, persze lehet mondani, hogy az a 25%-nyi krónikus beteg, az azért megterheli az egészségügyi ellátórendszert, illetve a családokat is, de azért, hogy tudunk segíteni a betegek háromnegyedén, ez jó.
Kilátó című regionális műsorunkban a Sarudot és Cserépfalut látogatjuk meg, ajánlónkban Gyöngy Beát, a sarudi polgármestert hallják.
Volt egy ilyen kicsit megálló pont, azt nem mondom, hogy mély pont, de úgy nem mozdult sehová. Volt egy megálló pont, ahonnan semmelyik irányban, sem pozitív, sem negatív irányban nem mozdult előre. Én azt látom, hogy ezt egy picit előre mozdítottuk is, és kimozdult ebből a megálló pontból, és arra törekszünk a jövőben, hogy még jobban fejlődjünk, még több dolgot tudjunk adni az itt élőknek is, az ide érkező vendégeknek is, hiszen azért turisztikai szempontból érdekesebb Sarud helyzete. Azt látom, hogy az a kitörési pont, ami Sarud lehetősége, az mindenképpen a vendéglátásban, az idegenforgalomban és a turisztikában keresendő, és erre kell törekednünk a jövőben, hogy ezt minél több szempontból és minél jobban ki tudjuk aknázni az itt élők javára.
Napról napra című regionális műsorunkban a téli időszakban fogyasztható forró italokról és néhány pezsgős koktél receptjéről beszélget Gergely Miklós nemzetközi borszakértővel, a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Fontos, hogy a forralt bort fűszerezhetjük, ugye? Ezt azért jegyezzük meg.
Igen, a forralt bornak pont ez a lényege, hogy fűszerezni kell, és akkor hát lehet illatos borokból is, tehát egy muszkált borból is lehet, de egy egyszerű borokból is lehet, tehát ezért nem kell egy grand cru minőség, de azért nyilván iható borból, szőlőből készült borból kell ezeket készíteni.
Itt élünk című műsorunkban a kovácsolásról és az üvegcsiszolásról hallhatnak, és emellett a madarakról és a rovarokról beszél Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kommunikációs igazgatója. Előzetesünkben őt hallják.
Például ugye óriási kihívás, tehát nagyon könnyű, idézőjelve, az embereket megszólítani a csodaszép kerecsen sólyommal, meg a parlagisassal, vagy a gyönyörű kékvércsével, szalakótával. De amikor bajban vannak a rovarok, meg a hüllők, meg a kétéltűek, amik között nagyon sok az úgynevezett nem szeretem állat, tehát sikoltozva menekülnek az emberek, és vagy agyon is verik ezeket az állatokat, és akkor el kell magyaráznunk az embereknek, hogy figyeljetek, ha ezek nincsenek, akkor nem lesz élelmiszerbiztonságunk.
11 órától hírek, majd kezdődik Megmaradni című műsorunk. Ebben dr. Petővári Ákos irodalomtörténész tanulmányát mutatjuk be, aki Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel tartott értekezést a kassai Kazinci napokon.
Nagymamám Lukács Irén a főutcán lakott, a szeme előtt játszottak le a viharos történelmi események. 1918. december végén a csehszlovák hadsereg elfoglalta a várost. Azonban a következő év június 6-án a magyar vörös hadsereg Miskolc felől bevonult Kassára. Kumbéra a szépen kiöltözött lakosok előtt ezt kiabálta az erkélyről pár nap múlva: nem adjuk Kassát! Egy hónapon belül mégis feladta. Nagymamám ezt soha nem bocsátotta meg neki, gyakran emlegette nekem. Például mi a Kumbéra utcán laktunk a családommal, Pérházban, és nagyanyám ezt soha nem így mondta, mindig azt mondta, hogy Soltész Nagy Kálmán utca. És hát kinek lett igaza?
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Arany János téli vers című költeményét Tóth Levente előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harang szó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot, ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartalmas szombat délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében, most zenélünk, majd kezdődik a szombat reggeli beszélgetés Jakubinyi Lászlóval.
Somebody calling me on. somebody calling me out. She's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know. Said what you wanna say, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me.
Beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk, értékeljük a 2025-ös évet, természetesen a tervekről is szó lesz. És kiderül, hogy január 1-én életbe lépett egy fontos törvény, melynek megalkotásában aktívan részt vett az alapítvány. Tartsanak velünk, érdemes! Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány elnökét köszöntöm, szeretettel, boldog új évet kívánok!
Boldog új évet kívánok én is!
Egy új törvény lépett életbe január 1-én, amihez nagyon sok közöttök van. Mesélj erről, hogyan is kezdődött ez a történet, és mi a lényege?
Ez egy óriási mérföldkő, nem csak az alapítvány életében, hanem szerintem a Magyarországon élő összes speciális szükségletű gyerek életében. Nevezhetjük úgy is, hogy ez egy pozitív diszkrimináció. Azt kell tudni az előzményekről, a háttérről, hogy eddig Magyarországon, hogyha valakinek valamilyen iskolai nehézsége volt, akkor kapott a tanulási képességeket vizsgáló bizottságtól egy igazolást, hogy a speciális szükségletű tanuló. Itt nem csak a fogyatékos hallgatókra gondolok, hanem hogyha valaki ilyen diszlexiás, diszkalkuliás, ételérzékeny, cukorbeteg, tehát viselkedés problémás, amikor mondjuk felmentés van valamilyen tantárból például, vagy utazógyógypedagógus kell hozzá, és ezek nagyon sokan természetesen integrált oktatási helyzetben is vannak ezek a gyerekek, és amikor ők elvégezték az iskolát, akkor ők jogilag meggyógyultak. Ha az iskolai időszakban problémája van egy fiatalnak, az azt jelenti, hogy másnaptól ez ilyen varázsütésre, hogy ha befejezi az iskolát, nem oldódik meg. Ugyanilyen nehézségekkel vannak ők a nagybetűs életbe való belépésnél, különösen a munkavilágába történő bemenetnél. És az volt a tapasztalat, hogy azok a gyerekek, akiket fejlesztettek az iskolát, és utána nem tudtak elhelyezkedni, nagyon hamar elvesztették az iskolában megszerzett alapkompetenciáikat is, és néhány év kalódás után sokkal rosszabb állapotba kerültek, és akkor tolódtak a súlyosabb fogyatékosság irányába akár. Nagyon fontos az, hogy azok, akik ezen a határzónán vannak, hogy kapjanak egy segítséget ahhoz, hogy a munkáltatók számára érdekesek legyenek, hiszen Magyarországon azért ők egy munkaerőpiaci tartalék, tehát fontosak lehetnek a munkavilága számára, hogy ők adófizető polgárokká váljanak, és mi írtunk egy jogszabálymódosító javaslatot, ez még jó néhány évvel ezelőtt, hogy ezeket a gyerekeket akár átmenetileg is megváltozott munkaképességűnek minősítsék, mert akkor a munkáltatók által befizetendő adó helyett őket fel tudnák venni dolgozni, a munkáltató jó, jár időzjelben van egy ingyen munkavállalója, hiszen az adóból fogja fizetni a bérét. És 5 évvel ezelőtt át is ment ez a jogszabálymódosítás, akkor a mi javaslatunkra 24 éves életkorig minden olyan SNS diák, akinek az iskolából megvolt ez a papírja, amikor ő eljött az iskolából, megkapta, mit tudom, szakmáról az okiratot, és a titkárságon hozzámásolták ezt a papírt, vagy kikérte ő az annakinek bizottságtól, amikor megkapta, akkor a cégek számára megváltozott munkaképességűnek minősült. Csak hogy közben változott a szakképzési jogszabály, és a diákok számára a második alapképzés is ingyenes, így a speciális szükségű tanulók akár 24 éves életkorukig maradhattak az iskolába. Nagyon sok szülő élt is ezzel a helyzettel, legalább jó helyen van, lesz még egy szakmája, stb. De ezt a pozitív lehetőséget elvesztették a két jogszabály ütközött. És akkor 3 évvel ezelőtt írtunk egy anyagot, és elkezdtünk lobbizni. Ennek az volt az eredménye, hogy tavaly évvégén megszavazták a parlamentben, nagyon fontos, hogy 100%-os szavazás volt, tehát ellenzéki kormánypárti képviselő mindenki megszavazta, hogy 26 éves életkorig kitolták úgy, hogy annak az évnek a végéig, amikor ő betölti a 26 éves életkort. Tehát, hogyha ő ilyenkor januárban lesz 26 éves, akkor még ennek az évnek a decemberéig ennek minősül. Ez azért fontos, hogyha valaki kijön, mit tudom én, 20x évesen az iskolából, néhány évig megváltozott munkaképességűnek minősül, és akkor kiderül, hogy ő esetleg fel tudja magát szívni arra a szintre, ahol teljes értékű munkavállalóként ott marad a cégnél, vagy tényleg kiderülnek a munkatípusú problémái is, és akkor már lesz jogalapja, hiszen lesz foglalkoztatási előzménye, hogy őt régi nyelven leszázalékolják, és megváltozott munkaképességű legyen. Én azt gondolom, ez egy olyan jogszabály, ami mindenki számára jó, és az lenne nagyon fontos, hogy ezt most kezdjük el propagálni a cégek irányában is, meg az iskolák irányában is, meg természetesen az érintettek irányában is, hiszen a jó jogszabály akkor lesz értelmezhető, hogyha élnek is ezzel a lehetőséggel. De azt gondolom, hogy ez a jövő számára, ez több ezer gyereknek az életét Magyarországon pozitív irányba fogja változtatni.
Mennyire gyors lesz ez a folyamat szerinted?
Azt gondolom, hogy január 1-től már él ez a törvény, tehát már most is. Tehát, hogyha valaki mondjuk akár az előző években jött ki az iskolából, és van egy SNS papírja, akkor szerezze ezt be, vagy visszamegy az iskola titkárságához, vagy elmennek a tanulási képességeket vizsgáló bizottsághoz, ahol megkapták ezt a papírt, ezt kérje ki a másolatot, És akkor már lehet is kopogtatni a cégeknél. Én mindenképpen küldünk majd a mi látókörünkben lévő cégekhez, iparkamarához egy tájékoztatást, és azon vagyunk, hogy ez mindenképpen működjön. Azt látjuk, hogy a HR-esek is minket hívnak ilyen HR klubokba. Számukra nagyon fontos az, hogy olyan fiatalokba investáljanak, akik hosszú távon ott maradhatnak a cégnél dolgozni, és ez gazdaságilag ez egy óriási potenciál, hiszen az elmúlt évben a Magyarországon működő cégek, munkáltatók, és itten nagy értelemben, tehát állami, egyházi, gazdasági, non-profit munkáltatók, mindenki befizető, több mint 200 milliárd forintot fizettünk be, mint rehabilitációs hozzájárulás, ahelyett, hogy foglalkoztattunk volna ilyen embereket. A cégekkel való konzultációkor, meg konferenciákon is kiderült, hogy hiszen ez a minimálbér 9-es, és ahogy nő a minimálbér, mint most is, a cégeknek per fő után a minimálbér 9-esét be kell fizetni az államkasszába, tehát ez egy óriási pénzügyi teher. Az, hogy az adó helyett ő embert vehet fel dolgozni, és ha a bérét elszámolja, akkor nem kell befizetni az adót, tehát kvázi a cégnek ez egy óriási lehetőség, hiszen neki nem kell kigazdálkodnia az illető munkavállalónak a bérét, hanem az adó helyett tudja a bérét neki utalni. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség. Ráadásul a jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy bizonyos főnként, tehát ilyen durván ilyen 10 főnként egy rehabilitációs mentor, mondjuk egy műhelyvezető, egy HR-es, ennek a bérének egy részét, vagy akár a teljes bérét nagyobb létszám esetén el tudják számolni ugyanúgy az adóterhére. Tehát azok, akik bevezetik és odafigyelnek rá, idézőjelbe egy munkahelyi keresztapát kell elképzelni, tehát a cég mindenképpen motivált ilyen szempontból. Ez egy abszolút EU-konform jogszabály, igazából nekünk azt kell bevezetni, hogy ezzel hogyan lehet élni, és hosszú távon azt is vizionáljuk, hogy a speciális iskolákon esetleg több ilyen gyerek van, és a munkáltatók akár egy ilyen együttműködés keretében már úgy tudnak ezzel tervezni, hogy a cégek biztosítják a munkahelyi gyakorlatot ezeknek a gyerekeknek, és amikor ők végeznek az iskolából, már ismert arcokat fognak fogadni az adott munkahelyen.
Eddig mi volt a gyakorlat? Mi történt azokkal a diákokkal, vagy azokkal a fiatalokkal, akik kikerültek az iskolából, az iskolai rendszerből?
Hát nekünk az a tapasztalatunk, hogy egy nagyon kis elenyésző résznél, ahol a szülő motivált volt, és tudott valamit tenni az ügy érdekében, ott voltak úgymond pozitív történetek. Ha valaki olyan helyen dolgozott, akkor tudott egy munkahelyet csinálni neki, vagy benyomni valahova, ez a csúnya magyar szóval, de hát ezt mindenki érti, a hallgatók is, hogy ez egy ilyen tapasztalás volt, de a legnagyobb részük, ők otthon maradtak a szülővel, voltak próbálkozások, hogy elhelyezkedni, vagy diák munkatípusú, tehát mint amely elmentek egy gyors étterembe, de nagyon hamar kiperegtek, és nagyon sok csalódás jött, hogy akkor miért jártam iskolába, hogyha az adott szakmában nem tudok elhelyezkedni, nem vagyok jó semmire. Ebben a rétegben Magyarország sajnos élen jár az öngyilkosságoknak a számában. Tehát gondoljunk csak akár aspergeres fiatalokra, vagy azokra, akik nem látják az életüknek az értelmét, nem kellenek sehova, tehát számukra egy kézenfekvő megoldás az, hogy az életüket ilyen szinten be akarják fejezni. Pszichológiai, pszichiátriai segítségnyújtás az nagyon-nagyon kevés van, úgyhogy ők kallódtak. És azok, akik elkezdtek a spirálon akár érzelmileg, intellektuálisan lefelé menni, akkor ők kaptak valamilyen fogyatékosságú plecsnit, és bekerültek a nagy szociális ellátórendszerbe.
A zene után itt folytatjuk.
Upon a time, this tale of you and I grew like a dream in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek. You
Folytatjuk beszélgetésünket Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével. Hogy látjátok a keresletet, tehát hogy el fogtok tudni helyezkedni most?
Én biztos vagyok benne, hogy igen, nagyon sok jó gyakorlat van, az alapítványnak már egy 25 éves múltja van annak idején, amikor még nem volt ilyen magas ez a rehabilitációs adó, akkor mi az évesélyteremtő munkahelyet adtuk ki, és sok olyan céget a környezetünkben is ismerünk, akik mai napig is alkalmaznak ilyen embereket. Azért azt kell tudni, hogy van egy munkaerő hiány, tehát azokban a munkakörökben, ami olyan, mondjuk, hogy betonított munkakör, legyen ez udvaros, takarító, konyhai kisegítő, vagy egyszerűen, ahol repetitív betonító munkák vannak, mondjuk egy csomagolás, címkézés, az a tapasztalat, hogy akiket felvesznek a cégek erre a helyre dolgozni, ők nagyon hamar elmennek innen, dobbantanak egy jobb típusú munka irányában. Ezek a fiatalok pedig megbecsülik ezt a helyet, hiszen számukra az egy értelmezhető dolog, van sikerélmény, hogy ők meg tudnak valamit csinálni, és mindenképpen egy lojális munkavállalója lesz a cégnek. Tehát az a meglátásunk a cégektől is ez a visszajelzés, hogy ők örülnek annak, hogy ott, ahol nagyon magas a fluktuáció, az ilyen háttérbetonított munkákban találnak egy olyan munkavállalói réteget, akinek pont ez a célja, hogy ilyen munkaköröket tudjon ellátni. Tehát ez mindenképpen egy ilyen win-win, nyerő-nyerő helyzet mindenféle számára, és azt gondoljuk, hogy ezzel egy új perspektívát tudunk nyitni mind a cégek, mind a célcsoport számára.
Van arról adat, hogy országos szinten hány embert érint ez?
Az adatok azok nagyon különbözőek, mert különböző helyekről szedjük össze az adatokat. Tudjuk azt, hogy hány autista gyerek van, külön van az, hogy hány egészségkárosodó gyerek van, stb. Az első körben, tehát azok, akik most végeznek, meg az elmúlt egy-két évben végeztek, ez körülbelül egy olyan 100 000 főről is lehet szó, de nagyon nagy a szórás. Mi azt látjuk, hogy vannak olyanok, akik már a 26 éves életkor túléptek, tehát mi egy ilyen 29 éves életkorig nyerjük le az adatokat, de ha most azt kellene mondani, hogy mint munkaerőpiaci tartalék, ez körülbelül egy olyan 50-60 ezer főt azonnal le lehetne helyezni a munkaerőpiacon. A belügyminisztériumnak van egy speciális portálja, az értékvány portál, ott 250-300 ezer fő érintetről is beszélünk, de ez az abszolút mindenki benne van, tehát az 50 év fölötti leszázalékolt, baleseti károsodott személy is. Ebből kell nekünk ezt a korosztályt levenni, tehát ez az 50-60 ezer fő, ez abszolút megállja a helyét.
Folytatjuk beszélgetésünket Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével. A folytatásban beszéljünk aktualitásokról. Miről tudunk még beszámolni, mivel foglalkoztok mostanában?
Nagyon fontos számunkra az, hogy látni kell azokat az igényeket, amik nem kopogtatnak, dörömbölnek az ajtónkon. Azt látjuk, hogy egyre több nagyon súlyosabb fogban érintett fogyatékos gyerek van. Tehát úgy kell elképzelni azok, akik mondjuk nem beszélnek, nagyon súlyos viselkedési problémákkal vannak, nagyon sok egyedülálló szülőt látunk magunk előtt, tehát mindenképpen számukra valamilyen segítségnyújtási formát kell nekünk biztosítani. Ezért például az iskolabusz programunk mellett a babysitter szolgáltatás az, ami iszonyúan fontos az, hogy mindennap hétvégén hogyan tudunk nekik segíteni. Jelen pillanatban 22 olyan családnak segítünk itt a vonzás körzetünkben, akik közül 21 egyedülálló anyuka és egy egyedülálló apuka, tehát úgy kell elképzelni, hogy pelenkás, szondatáplát, családtagot nevelnek, otthon, ápolási díjon vannak, és számukra egy lehetőség az, hogy mi házhoz küldjük a babysittereket, 200 és 500 forint között van, jövedelemtől függően az óratérítési díjat többit pályázatból finanszírozunk, és az, hogy el tudnak menni vásárolni, ügyet intézni, ez egy óriási segítségnyújtás. Ezt szeretnénk mindenképpen fejleszteni ezt a programot, mert maga az igény az nagyon-nagyon nagy. Emellett egyre többen jelentkeznek nálunk, hogy hál' Istennek itt a megyeszékhelyen a gyerekpszichiátriai nyitásával is a diagnosztika az fejlődött, tehát ide jött a diagnosztika a Vármegyébe, és napi szinten 3-4 autista diagnózis is születik, és számukra valamit kell mondani, hogy hogyan tovább. Nem tudunk mindenkit ellátni, ezért elkezdtük a szülőknek az edukációját, tehát az, hogy mit tud otthon csinálni, milyen eszközöket, alternatív kommunikációs eszközöket tudnak ők használni. Tehát ebben az irányban nekünk el kell mozdulni, és valamilyen stratégiai megoldást kell majd hosszú távon keresni, ezt keressük a partnerséget az önkormányzattal, az intézményekkel, hiszen nagyon fontos azt látni, hogy ezek a szülők kiesnek a munkavilágából, tehát számukra valamilyen, ha stabil szociális segítségnyújtást tudunk biztosítani, akkor vissza tudnak a szülők menni dolgozni. Ez makrogazdasági szinten fontos, hogy ők úgymond ne a segélyből éljenek, hanem dolgozzanak, fizetésük legyen, adót fizessenek, és mindenképpen egy szociális háló építésébe kell nekünk a partnerekkel közösen gondolkodni. És ez a fajta célcsoport, ez teljesen új, hiszen a viselkedési problémák ilyen nagyságrendje az előző években nem volt jelen, és azt mondják a speciális óvodák, a speciális bölcsödék, meg azok, akik kiadják a diagnózist, hogy ők is azt látják, hogy rohamosan nő. A KSH adatok is ugyanezt igazolják vissza. Ez egy jelenség, nem Magyarországra jellemző, tehát ez az egész világban, a szakmában erről cikkeznek. Ez az egyik vége. A másik pedig, ahol a szociális intézményeink vannak, tavaly óta van az első nyugdíjasunk, a Baráthegyi lakóotthonban, előtte a Forgács utcai otthonunkban már volt nyugdíjas, tehát nekünk azt kell látni, hogy ez a fajta célcsoport, akinek az életkora eddig 40 és 50 év között volt meghatározva, ők ugyanúgy 60-70 évig élnek átlag életkorban, tehát a fogyatékosügyi idősödő problémáknak a kezelése, mint egy fogyatékosi andragógia, még szakmaként sincs jelen Magyarországon, de ezek óriási kihívások. És a tapasztalat az, hogy nagyon-nagyon sok olyan szülő keres meg minket, például nemrég volt egy anyuka, 92 éves, a 61 néhány éves súlyos fogyatékos fiával, az elmúlt 20 évben nem voltak sehol. És az anyuka most már érzi, hogy nekik tenni kéne valamit, és akkor hogyan tovább, de nincsen olyan varázsszeruzánk, hogyha az anyuka bekerül a kórházba, vagy valami szomorú történet lesz a vége, akkor másnaptól hogyan oldjuk meg az érintett családtagnak a helyzetét, és erre nincsenek a szociális ellátórendszerben stabil útvonalak, úgyhogy nekünk ebben mindenképpen gondolkodni kell, és látjuk a nappali intézményeinknél is ezt a fajta igényt, amire azt kell mondani, hogy ez nem csak pénzkérdése, hanem maga a gondozói szakmának a fejlesztésére is szükség van ennek az elismertetésére, és azt kell látni, hogy jelen pillanatban a magyar társadalomban a szociális ellátórendszerben végzett munka az nem az elismert kategóriában van, tehát jelen pillanatban itt a legalacsonyabb a fizetés a közszférában, emiatt nagyon sokan elmennek vissza az iskolákba, az egészségügybe dolgozni, tehát nekünk mindenképpen egy ilyen saját magunk reputációjának a növelésében is valahogy kell gondolkozni, hogy elismertessük azt a munkát, hogy ez egy fontos dolog a társadalomban, amit végzünk.
Tehát szakember hiány van a szakmátokban?
Hát ez nem is kérdés, hogyha megnézzük a kereskedelmi és iparkamara fél évente kiadja a hiány szakmáknak a jegyzékét, az elmúlt 10 évben a szociális ápoló gondozó, a gyógypedagógus mindig ott volt a top 3-ban. Tehát egyszerűen azt kell mondani, hogy ha valaki végez is ezen a területen, akkor két dologban gondolkodik, vagy elmegy külföldre dolgozni, vagy tegyük azt már, nem Budapest a cél, hanem Győr, ahonnan át lehet menni valahol a határon, és közben megtanulnak valamilyen nyelvet. Azok, akik inkább gyógypedagógia irányába gondolkodnak, nagyon sokan elmennek akár magánpraxisba. Tehát hiába azt mondjuk, hogy az oktatás próbál felzárkózni, maga a szakembereknek a megtartó képessége az nagyon-nagyon alacsony, tehát mindenképpen próbálnak másba is gondolkodni, és én abszolút meg tudom érteni akkor, amikor mondjuk egy szociális gondozónak a nettó keresete 290 ezer forint a bértábla alapján. Nemrég olvastam egy nagyon hivatalos kimutatást, egy kezdő pedagógusnak a nettó bére az annyi, mint a kezdő szociális munkásnak a bruttó bére. A kettő között van 200 ezer forint különbség. Tehát egyszerűen nem lehet ezzel versenyben lenni, tehát ez egy társadalmi probléma. A legnagyobb gond, hogy maga a szociális ellátórendszernek nincsen érdekérvényesítő képessége, mert mi nem fogjuk azt mondani, hogy holnaptól nem törlöm meg a kliensnek a fenekét. Elnézést, hogy ilyen profán módon próbálok fogalmazni. Lehet azt mondani, hogy bezárom az iskolát és nem megyek tanítani, vagy kevesebb beteget fogadunk a kórházba, hiszen naponta járnak akár be. Tehát nálunk, ahol árvák vannak, meg ránk vannak bízva az otthonokba, nem tudjuk azt mondani, hogy akár egy órára is bezárnak.
Ezzel kapcsolatban törvényváltozáson, vagy akár jövedelemváltozásért lobbiztok?
Óriási lobby van. Jelen pillanatban van egy 15%-os béremelés ígéret, amiben benne van már a minimál béremelése, az inflációs emelés, tehát valójában az emelésnek a százaléka az 3-4% körül mozog. De például ilyen problémáink vannak, hogy fantasztikus lehetőségnek tartjuk azt, hogy a közszférában 1 millió forintot lehet igényelni azoknak a munkavállalóknak, akiknek lakáshitelük van. Ez érvényes az állami egyházi intézményekre, de a non-profit civil szervezetek által feltartott szociális intézményekre nem. Hát nekünk jelezték a munkavállalók, hogyha ezen a területen nem történik valami, akkor fogják magukat és elmennek egy másik fenntartóhoz dolgozni. És egyszerűen a partnerekkel írogatunk leveleket, próbálkozunk is, jelen pillanatban még pozitív választ nem kaptunk. Ez azt jelenti, hogy a civil szervezetek által végzett szociális munkának az értéke a döntéshozók szemében sokkal kevesebbet ér, mint egy másik fenntartónak a munkája. Baby,
Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk. A Baráthegyi Majorságban ilyenkor milyen feladatok vannak, milyen a hangulat?
Hát hó van nálunk, ami nagyon fontos, hogy nagyon vidám a csapat. Én azt gondolom, hogyha Miskolcon lenne úttakarítási verseny, akkor mi nyertük volna meg az elmúlt két napot. Tehát a kis traktorral, kézzel, 80 fiatal kollega másfél kilométernyi utat letakarított, csodálatosan patikára, fel is van sózva. Azt gondolom, hogy a szomszédok nagy örömére is mi ebben részt tudunk venni. Természetesen az állatokat el kell látni. Ilyenkor a kecskéink azok vemhesek, tehát amikor február végén várunk körülbelül egy 100 gidát, akkor a sajtüzemnek ebben az időszakban van a felújítása, tehát a tisztító, feltöltenítő festés, a belső fejlesztések, ezek vannak most napirenden. De már mindenképpen készülünk az idei szezonra, tehát nem sokára lesz Miskolcon a Tepertő Fesztivál, ott már saját standon jelenünk meg. A Miskolci Kocsonya Fesztiválon tavaly a Baráthegyi Kocsonya nyerte az első díjat, úgyhogy számunkra ez egy kihívás is, hogy az idei versenyben is előkelő helyen szerepeljünk, ha nem is az első, hiszen nagyon erős a verseny, de a tavalyi az nagyon motiváló volt, hogy a miénk volt a legjobb hagyományos kocsonya, úgyhogy ebbe az irányba is készülünk, ez már itt van február elején, az első nagy nyílt napunk az a nagypénteken lesz, tojáskereséssel, nyuszi simogatóval, tehát mindenképpen van egy ilyen tudatos tervezés, és hát vannak az idei évnek természetesen kihívásai, a legidősebb épületünk, Baráthegyi lakótunknak a nyilázárójait le kell cseréljük, hiszen 25 évvel ezelőtt, amikor kezdtük az építkezést, akkor még ilyen fanyilázárók voltak, hát most már ilyen csavarokkal tartjuk őket, még nincsen nagy baj, de hát dolgozni kell rajta. Tehát mindenképpen egy ilyen feladatlistánk van, amit majd próbálunk így hétről hétre kitipálni.
Tekintsünk még vissza egy kicsit az előző évre, mik a legfontosabb események, amiket kiemelnél?
Az előző év egy nagyon gazdag évünk volt, talán a legfontosabb, és azok, akik esetleg így fenntartóként működnek nekünk, az volt az óriási, hogy az első olyan év, hogy nem volt hitelünk. Tehát kifizettük az adósságainkat, az előző évben 25 éve születésnapunk volt, és nagyon-nagyon nadrágszíjat meghúzva igyekeztünk úgy gazdálkodni, hogy ne legyenek hiteleink, tehát olyan pályázatokban nem mentünk bele, ahol magas önerő volt. Ez sikerült, az is nagyon sokat segített, hogy a legtöbb épületünk már alternatív fűtéssel, fával működik, van egy nagyon nagy fatelepünk, ott is megváltozott munkaképességükből, a hajléktalan szállóról érkező emberkék dolgoznak, ők vágják a fát, és akkor mi ezzel fűtünk a gázszámlánkat több mint 40%-kal, nagyon sok millió forintot jelent, sikerült lecsökkenteni, és így próbálunk úgy gazdálkodni, hogy mindenképpen a fenntarthatóság irányába mozduljunk el. Tavaly óriási eredmény volt a Baráthegyi foci csapatnak a fejlesztése, tehát voltak nagy rangadók, minket is már hívnak különböző meccsekre, és azt kell tudni, hogy olyan visszajelzések jönnek, hogy például amikor nálunk volt az alternatív foci bajnokság, akkor az MLS, hogy a tagok vagyunk, küldtek bírókat, és mondták, hogy hát nem is voltak még olyan foci eseményen, ahol még annyit se kiabáltak be, hogy vakabíró. Tehát, hogy nincsen csúnya szó, amit meghívtak minket a szomszéd településre egy foci meccsre, és akkor, mint amit 10-2-re kikaptunk. Nem egy fogyatékosoktól, természetesen egy ilyen félprofi csapattól, és akkor a végén jöttek az SMS-ek, hogy hát ezek, akik kikaptak, ezek ott örülnek. Hát a miénk annak örültek, hogy rúgtak két gólt. Az, hogy tizet kaptak, az nem érdekes, de hát, hogy annak is lehet örülni, legalább kétszer besikerült a hálóba a labda. Tehát ez a fajta másképpen való megélése, pozitív megélése a világnak, azt gondolom, ez iszonyúan fontos a mi hétköznapjainkban.
Beszéljünk a nemzetközi projektjeitekről. Sokszor érkeznek hozzátok, és ti is mentek máshová tanulni másoktól.
Köszönöm a kérdést, ez nagyon aktuális. Most már a második projektet valósítjuk meg a kolozsvári autista központtal. Tanulunk egymástól, meg a mi tapasztalatainkat igyekszünk átadni. Ez egy nagyon izgalmas együttműködés, látni azt, hogy a határon túl hogyan gondolkodnak erről. Tehát kicsit az ellátórendszernek a segítése egészen más, mind a jogi háttér, de maga a tudomány, az egy nemzetközi tudomány, és hogyan osztjuk meg a tapasztalatokat. Tehát mi utazunk Kolozsvárra, kolozsváriak utaznak hozzánk. Tegnap előtt mentek el Kassáról a vendégek, egy új közös projektet szeretnénk felnőtt fogyatékosoknak, egy ilyen munkahely teremtés megtartó kicsit a alternatív turizmus irányába elmozdulni, tehát ezek mind-mind előremutató dolgok, de hát Izraeltől kezdve egészen a különböző országokig, itten gondolok osztrák, olasz, lengyel vendégekre érkeztek hozzánk. Lengyelországban nagyon érdekes, hogy egy papbácsi, egy katolikus papbácsi csinált egy szociális fogyatékos ellátórendszert, ő elhalálozott, és azt az örökséget hagyta, hogy magyarokkal együtt kellene működni, és hát minket találtak meg ebben, és itt voltak a lengyel partnereink, és most egy közös, akár esetleg visegrádi pályázatot készítünk elő, és azt kell tudni, hogy megkerestek minket Azerbajdzsánból, a Türkmén Tanácsnak mi a tagjai vagyunk Magyarország, és ott szeretnének egy ilyen szociális farmot fejleszteni, és akkor szeretnének velünk valami különleges programot, hogy a Bakuba, valahol a nagy tó partján szülessen egy ilyen szociális farm, hát mi hát állunk elébe, úgyhogy ezek óriási perspektívák számunkra.
Mi kell ahhoz, hogy egy szociális farmot létrehozzon valaki?
Maga a szociális farmnak kettős része van. Az egyik az, hogy legyen mezőgazdaság, emberlépték mezőgazdaság, ahol kétkezi értékteremtő munka van. A másik legyen egy hátrányos helyzetű célcsoport, akivel ők dolgoznak. Ez nem csak a fogyatékos emberek, hanem lehetnek haléktalanok, szenvedélybetegek, hátrányos helyzetű családok, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy széles dolog. Külföldön rengeteg jó példa van, most már Magyarországon is a jogszabály ezt támogat, és most van egy pályázat, hogy új szociális farmok jöhessenek létre Magyarországon, ennek mi vagyunk a mentor szervezete, a minta, a modell. Tavaly is sikerült egy könyvet kiadni, hogy hogyan csinálj szociális farmot, nagyon sokan érkeznek hozzánk, körülbelül egy olyan 50 új szociális farm fog Magyarországon, reméljük az idei évben úgymond kinőni a földből, és hát a baráthegyi modell az, ami egy iránymutató. Mi nem egy franchise-ba gondolkodunk, hanem abban, hogy mindenki segítsünk hozzá ahhoz, hogy ők legyenek képesek ilyen farmokat létrehozni.
Mondjunk elérhetőségeket így beszélgetésünk végén.
Az alapítványnak és a baráthegyi májosságnak is van Facebook oldala, a honlapunk a www.szimbiózis.net, a baráthegyi pedig www.baráthegy.com. Mindenkit sok szeretettel várunk, látogatni, önkéntesnek együttműködni.
Laci, köszönöm szépen a beszélgetést, boldog új évet és sikerekben gazdag évet kívánok!
ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 45 percben. Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk. Többek között a január 1-én életbe lépett törvényi változásról, 2025-ös évről és idei tervekről. Én munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön 8 óra után megismételjük. Well, here we are, chapter stirred, the ink is dry. What lesson did we learn?